Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, ez a Hosszabbítás állandó hétfői sportmagazinunk. A két műsorvezető ezúttal is Farkas Völgyi Gábor és Rév Dániel. Két témával jelentkezünk ma is, először is a nem olyan régen véget ért női junior kézilabda világbajnokságról fogunk beszélgetni egy főszereplővel, majd pedig a műsor második felében egy olyan főszereplővel fogunk beszélgetni a Tour de France-ról, aki tekerni ugyan nem teker, de beszélni nagyon sokat beszél róla. Kezdjük is akkor kézilabdával, itt van velünk a vonalban Lakatos Rita, a világbajnok magyar válogatott csapatkapitánya. Szia Rita!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Először is gratulálunk a világbajnoki győzelemhez, és azt hiszem az első kérdésnek annak kell lennie, hogy hogy vagy?
Köszönjük szépen, hát jól vagyok már, köszönöm szépen.
Ugye az utolsó meccsen összefejeltél egy norvég lánnyal, és ha jól tudom, akkor két fogad bánta, vagy három?
Hát pontosabban három. Ugye két fogam letört, egy pedig kiesett, de most már háromból kettőt megcsináltak, egy pedig pótolva lett ideiglenesen, aztán az még folyamatban van.
Azt mennyire bánod, hogy a díjátadáson emiatt nem tudtál részt venni?
Hát természetesen azért bánja az ilyet az ember, de én úgy gondolom, hogy ettől én is ugyanúgy világbajnok lettem, és tényleg, ahogy ezt már korábban nyilatkoztam is, hogy ugye fogad bárhol lehet kapni, de egy ilyen tényleg talán csak egyszer élet az életében az ember.
Ha visszaidézed a világbajnokságot, akkor melyik az a mérkőzés, amely mondjuk a legnehezebb volt számotokra?
Hát nem is tudom. Igazából mindegyik mérkőzésnek megvolt a saját maga nehézsége, de én annak örülök, hogy a dánokat kikerültük, mert ugye mindig is a mumusok voltak nekünk, főleg a döntőbe jutásért szoktunk ellenük játszani, és úgy gondolom, hogy a döntő volt természetesen a legnehezebb, hiszen egyszer már találkoztunk a norvégokkal, és ilyenkor mindig nehéz odállni egy meccset, úgyhogy ha már az előzőre, főleg, hogyha nyertesen jöttünk ki, de hál' Istennek sikerült megoldanunk.
Azt olvastam egy interjúban veled kapcsolatban, illetve általad, hogy az edzőtöknek hatalmas szerepet tulajdonítotok ebben a sikerben, hogy elképesztő önbizalmat adott nektek, és nagyon sokat követelt is a felkészülés során. Ez az önbizalom mondjuk segített abban, hogy úgy készüljetek a tornára, úgy vágjatok neki a tornára, hogy már érezzétek, hogy nektek van keresnivalótok, hogy akár a végéig is jutottok, hogy akár világbajnoki címmel is távozhattok a viadalról, vagy szépen lassan épült az önbizalom és nőtt az önbizalom, ahogy egyre inkább vettétek az akadályokat?
Hát természetesen a múlának nagyon nagy szerepe volt ebben. Én most őszinte leszek, voltak olyan meccsek az elején, amikor mi még annyira nem hittünk magunkban, tehát nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy mi azt elterveztük, de ő ennek ellenére is végig csak pozitív volt, tényleg, csak jókat mondok nekünk, és aztán idővel ebből építkezve mentünk tovább, és tényleg, tehát nagyon nagy szerepe volt ebben, hogy mi nekünk ekkor önbizalmunk lett volna végére.
Mióta dolgozik veletek Golovin Vlagyimir?
Hát, körülbelül három hónapunk volt együtt, nem több. Tehát tényleg mondhatni, ilyen kis idő alatt csodát hajtott végre. Tehát arra próbáltunk építeni, hogy legyen egy erős védekezésünk, abból pedig egy gyors lerohanásunk, úgyhogy végig erre alapoztunk, és hát szerencsére bejött.
Nekem azt tűnt fel a világbajnokságon a csapatjátékában, hogy kétféle meccs volt. Volt olyan meccs, ami már az első fél időben eldőlt, amennyire emlékszem, most így már azért egész rég volt a norvégok elleni csoport meccs, az az elejétől kezdve viszonylag sima volt, meg volt a szlovénok elleni nyolcad döntő, ami szintén már azért az elejétől kezdve folyamatosan előnyben játszottatok, viszont nagyon sokszor döntetlen közeli állásból vagy hátrányból tudtatok fordítani a második fél időben, és a második fél időket, ezt még múlt héten számoltam ki, hogy ilyen átlag 6 gólos különbségekkel nyertétek meg, ha az egész VB-t nézzük. Ez kifejezetten az edzés munkának köszönhető, hogy az erőnléteteket nagyon rendbe rakta az edzői stáb, vagy valami más oka van ennek, hogy a második fél időben ennyire jók voltatok?
Hát természetesen az erőnlét is, de azon kívül szerintem mondhatjuk, hogy nagyon színvonalas volt ez a VB, főleg, ha csak egy junior VB-ről beszélünk, és de a csapatok között tényleg ez a nagy harc, ez tök sokszor ugye nem is az döntött, hogy mennyivel jobbak vagyunk, hanem tényleg, hogy mi mennyivel küzdünk jobban. Ugye azon kívül mekkora támogatást kaptunk attól a csodálatos közönségtől, aki velünk volt, és hát meg az, hogy tényleg nem adtuk fel se egy percig se, tehát tényleg végigmentünk, mindegy csapat húztuk egymást, úgyhogy persze természetesen a fizikális erőnk, meg az, hogy bírtak a tempót is közrejátszott ebben, de azon kívül az, hogy szerintem fejben végig erősebbek tudtunk lenni, mint az ellenfél.
Mennyire a női bajnokság erősségének a sikere ez? És ez az egyik fele a kérdésnek. A másik pedig az, hogy amennyire én láttam, itt az volt egy elég különleges pozitívuma a ti korosztályatoknak, hogy ti azért, ha nem is feltétlenül a legerősebb magyar csapatokban, de a magyar bajnokságban rendszeresen pályára léptek, és sokszor az adott klubotokban már meghatározó szerepet játszotok, miközben ugye nagyon sokszor a magyar kézilabda jelenlegi helyzetében pont azt vetik a rendszernek a szemére, hogy a magyar tehetségek sokszor kevesebb lehetőséget kapnak, mert az igazi sztárcsapatokban, mondjuk főleg talán a férfiakra igaz ez, ott rengeteg a légiós a csapatokban. Nálatok viszont egy olyan generáció van itt 19-20 éves korban, akik már tényleg az NB1-ben nagyon sokat játszottatok. Ez mennyiben segítette ezt a sikert?
Hát talán megkérdezték a VB előtt is, hogy mit gondolok, mennyire esélyes a csapatunk, és én azt mondtam, hogy szerintem ez a mostani junior válogatottunk nagyon esélyes volt, és pontosan ezt mondtam én is, hogy rengetegen vagyunk, akik tényleg mondhatni meghatározó szerepet játszottunk már NB1-ben is, és tényleg ez a különbség szerintem most köztünk és az előző generáció között, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szerepe van neki abban, hogy most ilyen eredményt értünk itt el.
Sokan kiemelték veletek kapcsolatban, hogy ez egy nagyon tehetséges generáció. A VB cím után jöttek megkeresések? Hát azt tudjuk, hogy nálad igen, a te esetedben igen, de klubtársaidnál, illetve más csapattársaidnál, válogatottbeli csapattársaidnál, más klubok, külföldi klubok, vagy akár hazai klubok által? Tehát kaposabbak lettetek?
Hát, hogy őszinte legyek, nem beszéltem erről a csajokkal, de és az én nekem is ez a megkeresésem, ez nem is annyira ilyen megkeresés volt, tehát ez nekem a menedzserem által, Farkas Mátyás által, ez meg volt szervezve előre már fél évvel ezelőtt, hogy én kimegyek oda, tehát ennek most sok köze nincs a világbajnoksághoz, de hát ugye az ilyen meccsek mindenképp terítéken vannak, tehát én is kaptam már visszajelzéseket a norvég klubontól, hogy figyelték a meccseket, és jó érzés úgy odaérkezni, tényleg, hogy már láttak engem játszani, így tudják, hogy mire vagyok képes, mert meg hát valamennyire ismerik így már a nevem.
Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit akkor rólad, és hogy hol is van ez az oda, amit mondtál, hogy mész. Ugye te Dunaszerdahelyen születtél, és ha jól olvastam, akkor 13 éves voltál, amikor Győrbe kerültél kifejezetten a kézilabda tehetségkutatásnak köszönhetően, és azóta játszol ott. Onnan viszont többször is kölcsön adtak téged, ugye az előző szezont azt a Vácban töltötted, előtte Mosonmagyaróváron voltál, és az oda az pedig Norvégia és a Bjosent Trondheim. Beszéljünk egy kicsit először is a kezdetekről. Mennyire volt nehéz számodra átjárogatni először Magyarországra, aztán átköltözni Magyarországra, és volt-e benned esetleg olyan gondolat, hogy te szlovák színekben fogsz majd a válogatottban játszani?
Az a helyzet, hogy harmadikos voltam csak, amikor édesapán átfordott már engem Győrbe szivacskézi labdatornákra, és már akkor eldöntöttem meg, hát már talán fiatalabb koromban is, hogy egyszer Győrben szeretnék játszani, és hogy amikor megkerestek Győrből, hogy folytassam ott majd a középiskolát és a kézilabdát, akkor számomra ez nem volt kérdés, hogy menjek, és a szüleim is 100%-osan támogattak. De azért nehéz volt elhagyni a fiatalon az otthonomat, hiszen 13 éves voltam, akkor most így visszagondolva, akár 20 évesnek éreztem magam. Most már így elég büszke vagyok magamra, hogy ilyen fiatalon, ilyen bátran meghoztam ezt a döntést. És hát a válogatott terén pedig az a helyzet, hogy én sosem gondolkoztam azon, hogy szlovák válogatott legyek, tehát felvidéki magyar vagyok, magyarnak tartom magam, mindig az leszek, úgyhogy számomra ez egy percig sem volt kérdés.
nagyon szimpatikus az érettség, ahogy beszélsz magadról, meg a múltról, meg akár a pályafutásodról. Az a kérdés merült fel bennem, sokszor külföldi futbolisták esetében lehet azt olvasni, hallani, mondjuk Leo Messi esetében, hogy már egészen fiatal korában felvette a családdal a kapcsolatot a klub, és elhozták Barcelonába, támogatták végig a pályafutása során, hogy az egy dolog, hogy a Győr szeretett volna téged leigazolni, le is igazoltak, sok segítséget nyújtott a klub nem csak a karrieredben, hanem úgy a mindennapi életedben, tehát úgy tényleg palérozottál a klub segítségével? Próbálták egyengetni az utadat?
Persze, persze, tehát ez is egy ilyen kölcsön vagyok azzal, ez nem úgy történt, hogy akkor most azt mondta az Ato, hogy menjek, kölcsönözek azzal, akkor innentől már nem figyelnek rám, tehát ez közös megegyezés volt. Nyilván én is szerettem volna elmenni, hogy több játék lehetőséget kapjak, azon kívül pedig mondta, végig figyelik a pályafutásomat, tehát ennél jobb példa nem nincs is annál, például amióta ugye a döntőben megsérültek a fogaim, az elnök úr Barta Csapa már vagy 3-4-szer keresett engem telefonon, hogy mi az, amiben esetleg segíthet nekem, úgyhogy tényleg, tehát 100%-osan végig mellettem vannak.
Hogy jött neked ez a norvégiai lehetőség? Egyrészt a lehetőség hogy jött, és miért pont Norvégia?
Hát ugye ez is Győrhöz köthető, tehát én ott edzettem norvég csajokkal, és nekem nagyon megtetszett a mentalitásuk, az a játékstílus, amit képviselnek, tehát minden, és akkor már bennem volt ez a gondolat, hogy én szeretném magam kipróbálni egyszer Norvégiában, és akkor Matyinak felvetettem az ötletet, hogy ki szeretnék menni külföldre, és akkor ő mondta Németországot, Franciaországot, én pedig mondtam, hogy jó, oké, de hogy nekem leginkább Dánia vagy Norvégia, és meg ott is inkább a Norvégiát részesítettem előnybe, és akkor utána, amikor szóval jött a Győrrel ez a kölcsönadási téma, akkor én sérült voltam, tehát kiadtam szinte másfél évet a sívcsontommal, és akkor utána úgy azért nehéz egy ilyen sérülésből kimenni külföldre, úgyhogy ezután jöttem el Vászra, amit ez egy pillanatig sem bántam meg, tehát imádtam itt lenni ez alatt a szezonom alatt, és akkor most, már ugye akkor, tehát a Matyinak volt egy éve ezt elintézni, hogy én ki tudjak menni, és akkor most pedig jött ez a Biasen lehetőség, úgyhogy igazából ez végig tervezett volt, tehát ez nem olyan derültékből jött.
Miért pont Norvégia? Azon kívül, hogy a játékosok mentalitása szimpatikus volt, akikkel együtt játszottál Győrben.
Maga az ország is nagyon szimpatikus nekem, tehát voltam már ott többször, mint az Atónak az utánpótlás csapataival is egy ilyen Cup nevezettű kupán, a Kellerigbömnek az emléktornáján, és voltam ott a junior, meg az ifi válogatottal is többször, és mindig nagyon tetszett, tehát úgy voltam vele, hogyha nem is kézilabdáznék, akkor is talán ki szeretnék menni oda egy-két évre.
Ideális, tehát nyilatkozta veled kapcsolatban, hogy ilyen fiatalon borzasztóan nehéz a klub, illetve az országváltás, de hogyha valaki meg tud majd felállni a kívánalmaknak, akkor az te leszel. Hát ezt gondolom, hogy jól esett, hogy így beszéltek rólad, azért ez is alátámasztja, hogy mennyire érett vagy. És
ráadásul nem akárki.
Így van. És amit még mondott, hogy a norvég edzéskultúra megismerése és elsajátítása az, amit te nagyon fontosnak éreztél, amikor a klubváltása vagy kölcsönadása kapcsolatban kezdtetek el beszélgetni, akár vele, akár a menedzsereddel. Mi az, ami a norvég edzéskultúrában annyira különleges? Mi az, amit téged ennyire vonz ezzel kapcsolatban? Most szorosan az edzéskultúrára gondolok, ez érdekelne leginkább.
Hát leginkább az, hogy ugye említettem, hogy én voltam más élő többször is, és ahhoz képest, hogy milyen fiatal vagyok, és náluk a prevenció nagyon fejlett, tehát tényleg nagyon nagy figyelmet fordítanak erre, és azon kívül pedig tényleg sok labdás edzésük van, de szinte ugyanannyi kondi, meg milyen erőnléti edzésük is, és ez az, amit én meg szeretnék nem hát kipróbálni, hanem leginkább elsajátítni, mert tudja, hogy akkor lehet, ha valaki egyszer egy kondizni megtanul helyesen tényleg, és tudja, hogy mit miért tesz, akkor az a karrier is olyan tényleg csak segíteni fog őt végig, és ez az, amit én szeretnék elsajátítani.
Tök jó, hogy ennyire fiatalon így gondolkodsz. Azt is akartam kérdezni, hogy ugye te ebben a generációban a fiatalabbak közé tartoztál, akik most a világbajnokságon játszottatok, torna alatt volt a 19. születésnapod. Hogy te lettél a csapatkapitány? Ez edzői döntés volt, vagy a lányok szavazták meg a kapitányt?
Hát amióta egy együtt vagyunk, hárman voltunk mindig ilyen, úgy mint a csapattanácsunk volt, és akkor folyamatosan változtattuk mindig, hogy épp melyik meccsen ki van. A pásztornaim, Hornyák Bett és jó magam, és akkor most pedig a vége előtt Vova mondta, hogy akkor legyen úgy, hogy én vagyok a csapatkapitány, a helyettesem a Nono, és akkor utána pedig a Betty, de hát igazából tehát a maradék csapatközti dolgokat, ezeket így mindegyütt, ahogy az előtt csináltuk, intéztük.
Az új csapatoddal, leendő csapatoddal megismerkedtél már? Onnan kerestek, és ott is ugyanolyan segítséget kapsz, mint mondjuk az Eto'tól, tehát próbálják már most valahogy megkönnyíteni a beilleszkedést, lakás, autó, stb. Ha egyáltalán vannak ilyenek, gondolom lakás az nyilván lesz, tehát ilyen segítségeket már kapsz?
Hát, hogy őszinte legyek, hihetetlen számomra az a szeretet, amit már most kapok onnan, tehát jó, ez a lakás, autó, ez már el van számomra intézni, de már régebben, és a lányok, mindenki, tehát a csapat negyede szinte már írt nekem, azon kívül volt két csapattársam, aki itt volt szintén a junior VB-n most, és hát ugye a sérülésemet, illetve pedig tényleg támogatnak, folyamatosan tartom velük a kapcsolatot, mire van szükségem, hogy én próbálok minél hamarabb menni, mert tényleg nem szeretem azt, hogyha bármi miatt is esetleg később tudom elkezdeni a felkészülést, viszont ők úgy állnak hozzá ez az egész, hogy tényleg amennyi idő kell ahhoz, hogy helyre tegyenek itthon engem, annyi kell, és utána pedig várnak, tehát hogy ez miatt ne izguljak, úgyhogy tényleg ez, amit, ez a felfogás, amit ők képviselnek számomra, nagyon pozitív.
Említetted már korábban a menedzseredet, egy sportügynökséghez, a Champ Sporthoz tartozol. Ővelük a kapcsolat az hogy jött? Egyáltalán normális az, hogy egy 18 éves, vagy körülbelül ilyesmi felnőtt korba épp, hogy belépő kézilabdázónak már van ügynöke, és ügynökségi kötelékben van együtt más sportolókkal?
Hát szerintem régen nem volt az, de most már az, tehát most már majdnem mindenkinek van, és én úgy gondolom, hogy enélkül ezt már annyira nem is tehetem, mert hogyha nekem nem lenne a Matyi, akkor én Győrből se kerültem volna el, nem kerültem volna Vácra, most nem tudnék kimenni Biaszembe, tehát ezek már olyan dolgok, hogy hiába vagyok 19 éves, mégis egy mondhatni 25-26 éves ember életét élem, tehát és magam nem lennék képes arra, hogy oda megyek egy klubhoz, és akkor mit tudom én fizetésről, pedig feltételekről tárgyaljak, meg jogszabályokról, úgyhogy szerintem ez elengedhetetlen.
Mit vársz az új csapatottól? Milyen szerepet kaphatsz eleinte? Nem leszel annyira diszponálva, vagy rögtön mélyvíz és sok játék lehetőség? Ezekről beszélgettetek még mielőtt odaigazoltál? Vagy ezek a beszélgetések még váratnak magukra?
Nem, hát ez egy olyan dolog, amit igazából sosem beszél meg valaki játékosra, sosem fogják azt mondani, hogy gyere ide, de nem nagyon fogsz játszani. Ugye, de hát ez nyilván attól fog függeni, hogy egyrészt mennyire keményen fogok dolgozni, amitől nem tartok, másrészt pedig az, hogy mennyire fogok tudni beilleszkedni tényleg, tehát egy új csapatot mindig szólni kell, főleg ugye az poszton irányító, az nem mindegy, hogy most mennyire tudok éppen már összejátszani a beállókkal, lövőkkel, úgyhogy nyilván idő kell majd hozzá, nem lesz egyszerű, de szerintem nem rajtam fog múlni.
Norvégul kell tanulnod?
Hát nem kell, de úgy egyeztünk meg, hogy rögtön az első naptól kezdve szeretnék, tehát külön tanárom lesz rögtön, szóval én szeretném egy éven belül tényleg megtanulni ezt a nyelvet.
És mennyiben más, ugye a jelenlegi norvég kézilabda, ezt talán kevesen tudják, hogy azért a klub élet az, hát bármennyire is gazdag ország, de azért jóval kisebb költségvetésű csapatok vannak a norvég bajnokságban, mint mondjuk a magyar bajnokságban jelenleg, és általában az utánpótlás nevelésből is élnek ezek a klubok, hogy azok a játékosok, akiket kinevelnek, azokat esetleg leigazolják nagy csapatok, és ebből is van bevételük. Mennyiben lesz más, mint mondjuk egy győri körülmény. Ugye Győrből viszonylag fiatalon elkerültél kölcsönbe, de azért edzettél együtt a nagy csapattal, játszottál is BL-ben és NB1-ben is, úgyhogy azért tudod, hogy hogy nézett ki ott egy edzés, meg milyenek ott a körülmények, és milyen lesz Trondheimben.
Hát én úgy gondolom, hogy ilyen téren nem lesz akkora különbség, hiszen én ahova megyek, Trondheimben ott található például a legnagyobb egy ilyen olimpiai központszerűség, ahova külön lehet járni edzeni edzőtermek, tehát ilyen téren egyáltalán nem lesz különbség, csak itt például normális az, hogy délután a lányok edzenek, meg délelőtt is, és a kettő között egyetemre járnak, vagy éppen dolgoznak. Tehát ami nekem szintén nagyon tetszik, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a szociális életre is. Tehát ők úgy gondolják, hogy valaki csak akkor lesz sikeres a kézilabdában, hogyha azon kívül megvan a magánélete, amiben szintén sikeres, hogy azon kívül meg tényleg foglalkozik valamivel. Ami nekem szintén nagyon tetszik, mert ugye gyönyörű ez a kézilabda, nagyon jó, imádjuk csinálni, csak aztán eljön egy pont, amikor az ember 35 éves körülbelül, és akkor hát abba adja, és onnan pedig megy az élet tovább. Úgyhogy azon kívül pedig tényleg rizikó, mert nem tudhatjuk, hogy talán lesérülünk-e. Úgyhogy én mindig is szerettem volna tovább tanulni, és remélem, hogy itt majd lesz rá lehetőségem. Vagy ha nem, akkor legalább rájövök, hogy mi az, ami megtérel a kézilabdán kívül, engem érdekel.
Olyan kár, hogy ez ebből a szemben, hogy ez rádió, mert nem látod igazából az arcunkat, Danival, hogy beszélsz, és így egymásra nézünk guvat szemmel, és el vagyunk hűlve, hogy a fiatalkorod ellenére milyen elképesztő érettséggel és intelligenciával beszélsz, akár a jövődről, azért nyilván senkit semmilyen szinten nem szoktunk és szeretünk beskatujázni, de általában a sportolók egy rossz sztereotípja lehet az, hogy nem feltétlenül gondolnak a jövőjükre, de most ennek pont az ellenkezőjét mondtad el. Egyelőre akkor még nem tudod, hogy mit szeretnél a kézilabdával párhuzamosan, vagy a kézilabda pályafutásod után csinálni, vagy most már azért van valamiféle kialakult képed, és ennek tudatában mész már Norvégiába, hogy azt is úgy megalapozzad esetleg?
Hát az a helyzet, hogy nem is azzal van a problémám, hogy mi érdekelne engem, hanem inkább azzal, hogy túl sok minden érdekel, és leginkább azt kéne eldöntenem, hogy ha én egyszer abba hagyom a kézilabdát, akkor tudnék-e egy olyan munkát végezni, amiben tényleg teljesen távol tartom magam tőle, mert hogy őszintén legyek, én olyan szinten kézilabda függő vagyok, hogy ezt nem biztos, hogy tudnám kivitelezni, a másik dolog pedig egyre inkább kezdek a felé hajlani, hogy valami a munkát folytassak majd, ahol szintén napi szinten mozognom kell, mert magammal is tudom, hogy tényleg most is még csak egy hete van pihenő, de már tényleg érzem azt, hogy én szívesen csinálnak, mert inkább eljárnék futni, kondizni, ez az amaz, úgyhogy inkább ez az, amit ki kell majd találnom. Úgyhogy hát remélem lesz erre idem majd Norvégiába, aztán majd valamit kitalálok tényleg.
Nem bírom magamban tartani a szakmázót. Elég ritka az, főleg Magyarországon, de nem olyan nagyon sokan játszanak irányító támadásban, és tudnak hármast védekezni, ez a védelem közepén lévő poszt. Nálad ez felnőtt szinten is várhatóan működni fog? Legmagasabb
hát
szinten?
Tudom. Az a helyzet, hogy én valahogy mindig is kiskorom óta úgy voltam, hogy csak a támadásra koncentráltam, mert mindenki azt szereti, hogy minél nagyobb gólokat lőhet, meg tudom én minél szebb passzokat adhat. Aztán utána volt az Európa-bajnokságunk, ahol bronzérmesek lettünk, és akkor Hajdú Janibá azt mondta nekem, mert ott engem cseréltek mindig támadás védekezésben, hogy legalább annyira tanulják meg védekezni, hogy amikor nem sikerül lecserélni engem védekezésben, akkor ne kapjunk rögtön gólt rólam, mert tényleg így működöttnek. Ez volt 3 éve, és akkor utána elmentem vissza Győrbe, és ott tényleg egy év alatt rengeteget fejlődött a védekezésem, én is éreztem magamon, és de tényleg elkezdtem élvezni is a védekezést, és aztán utána pedig csak alakult, hogy most ebben a szezonban stabilan 2-es védő voltam, de amikor bármelyik 3-as védőnknek épp pihenő kellett, vagy épp nem úgy alakult a meccs, akkor folyamatosan belaktak, és még többet fejlődtem, és ugye eljutottunk odáig, hogy most még csak 3-as védőből védekeztem, és hát nagyon élveztem, úgyhogy én remélem, hogy ez folytatódik így.
az a tapasztalatom, hogy a védekezés az a fizikum mellett elsősorban akarat kérdése, úgyhogy ha élvezed, akkor valószínűleg menni fog. Rita, nagyon igen, szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és még egyszer gratulálunk, és nagyon sok sikert kívánunk igen. a norvégiai évekhez. Nagyon örülünk neki, hogy a magyar fiatal tehetségek közül vannak olyanok, akik a külföldi légiós életben látják legalábbis a közeljövőjüket.
Nagyon szépen köszönöm, további szép estét.
Szia!
Szia!
Sziasztok!